Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kartola Dani vagyok, vonal túlán pedig Pázsonyi Patrik. És hát Patrik, lement az első vasárnapi futballdömping, hogy élvezted ezt a 2020-as idényitót.
Sziasztok, szia Dani! Természetesen, mint minden futballrajongó, én is nagyon vártam ezt az estét, és akármi történt volna, nem hiszem, hogy csalódottan álltam volna föl a tévé elől. Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy szerintem érezhető volt, hogy elmaradt az előszezon. Néhol rozsdásan kezdtek a fiúk, és a felrajzolt playek után nem feltétlenül volt annyira lehengerlő, mint amit vártam. Ettől függetlenül mondom, nem tudott volna úgy befejeződni ez az este, hogy ne focival feltöltődve feküdjek le.
Én egyébként nagyon reméreztem ezt, hogy hiányzott volna nagyon az előszezon, most nem állt, inkább a holt szezon hiányzott talán, legalábbis lehet, csak én magyarázom be. Egyébként úgy nagyon vártam én is a meccset, meg nagyon pörögtem egész nap, meg nagyon jó volt ma visszanézni a találkozókat. Úgy egy-két meccsben talán csalódtam, de összességében azért jó, hogy ismét fociban és ezzel lehet foglalkozni. Hát nyilván most a vasárnapi meccsekről fogunk ugye beszélgetni, összefoglaljuk az összes vasárnapi mérkőzést, és egyébként így teszünk majd minden hétfő este, legalábbis a tervünk szerint, aztán reméljük, hogy ezt nem húzza keresztbe semmi. Úgyhogy igazából szerintem vágjunk is bele, és ugye felosztottuk itt a meccseket a kiemelt meccsekre, a meglepetésekre és a futottak még kategóriára, de minden egyes vasárnapi találkozóról fogunk egy kicsit beszélgetni, és hát kezdjük a legnagyobb mérkőzéssel, a legjobban várt mérkőzéssel, a Buccaneers Saints találkozóval, ami ugye 23-34-es eredménnyel zárult. Én úgy éreztem, hogy nem ért fel a mérkőzés az azt megelőző hype-hoz, te ezt hogy láttad?
Igen, én is hasonlóan gondolom, igazából a két veterán irányítón éreztem egy pici rozsdát, főleg az volt szerintem érzékelhető, hogy nincs meg a teljes kémia azért itt az elkapóival. Nagyon sok volt a miszkésőn, ugye az egyik interception szerintem en abból adódott, hogy nem feltétlenül tudta Evans, hogy Brady mit már el tőle, de Breeze sem volt talán annyira éles, mint szokott lenni. Az igaz, az hozzá kell tenni, hogy a Buccaneers az nagyon-nagyon szépen elvette például Michael Thomasnak a sávait, erre nagyon figyeltek, úgyhogy azon kívül, hogy a két irányító nem ért föl szerintem teljesítményt, védelmet lehetett dicsérni.
Igen, azt jól emeltett ki, hogy egyik offense sem működött úgy igazán jól, és ennek szerintem nagy oka, hogy nagyon jó defense-ek voltak, vagy vannak mindkét oldalon. Két irányító kapcsán én azt emelném ki, hogy Brady szerintem több jó játékot, pluszos játékot csinált, de több is volt a hibája, mint Breeze-nek. Ugye ez nyilván így egy meccs alapján nem jelent semmit, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mondtad azért, itt a kommunikációs problémák megvoltak, ugye a második interception, ami pick six lett, az egyértelműen Brady sara volt, az első az... Azt innen meg nem mondom, de én ilyenkor általában elkapói hibát feltételezek, de Bruce Arians meg azt mondta, hogy Evans jól csinálta a dolgát, szóval az mindegy is igazából, azt a lényegül azért látszott, hogy nincs még meg a kémia mindenkivel, és azért tegyük hozzá, hogy Brady-nek a statisztikáit azért felhúzta volna, hogyha a defensive pass interference-ek azok ugye elkapások lettek volna, de igen, azért az látszott, hogy az összeszokás az még nincs meg teljesen, kell még egy kis idő, de igazából ezt vártuk is szerintem a Buccaneers-től. Breeze-nél meg az látszott, hogy azért maradni fognak egész évben ezek a rövid passzok, a karerő az nincs ott, és hogyha hosszút akarnak passzolni, akkor behozzák Taysom Hillt, és akkor úgy próbálkoznak. Érdekes volt a történet, talán ez a Saints 34 pont is csalóka, így offense szinten, mert ugye volt egy pick six benne, meg hát azért egyértelmű, hogy a Saints továbbra is egy nagyon jó csapat.
Igen, ez kétségtelen, de a nagyon jó csapatot itt most már főleg arra kell érteni, hogy defense oldalon minden olyan kirakós darab, ami kellett egy ilyen, hát akár szuperbólba két csapathoz. Érdekes módon, hogy te is a sok pont ellenére a támadóknál nem ér azt a kreativitást, ami szokott lenni, pedig voltak most is olyan hívásaik, például Hillel, amiket megszoktunk tőlük, de elsősorban szerintem ezt a tegnapi győzelmet a védelem hozta nekik. A Buccaneers oldaláról pedig azt tudnám elmondani, hogy a fiatal védelem nagyon harapott, nagyon akart, de az látszott, hogy Tomás leveszik a pályáról, viszont mégsem áll össze minden annyira, ahogy elképzelték korábban.
Hát igen, azért a futás elleni védelem az most is nagyon jól ment. A secondary-ben volt egy pár megingás talán, de összességében szerintem rendben volt a Buccaneers defense. Nyilván figyelembe jön, hogy milyen ellenféllel játszottak. Én úgy várom, hogy ők azért nagyon jól fognak még kinézni az idény többi részében. Amit még meg akartam említeni, hogy Gronk nagyon lassúnak tűnt, meg ilyen darabosnak tűnt, ami nem vetít sok jót előre feltétlenül, de azért mély a tájtencsor a Buccaneersnek. A támadófalban pedig Tristan Wirfs tök jól játszott, és tudta tartani a lépést Cameron Jordannel, ami azért nem egy egyszerű feladat. Ellenben a túladon Donovan Smith pocsék volt, ami nem segít, mondjuk így.
Igen, és nem tudom, hogy Brady mennyire szokott ehhez hozzá, bár alapvetően nem éreztem sokkal idegesebbnek, mint az átlag, de az érezhető volt, hogy sokszor van azért úgy becsukva a zsebbe, ami nem feltétlenül kényelmes neki, és a futójáték se segítette, azért ezt hozzá kell tenni szerintem a történethez.
Igen, bár azt talán nem is várjuk, hogy olyan sokat fog segíteni egész évben, vagy hát... Nem szokott. Az egy érdekes dolog volt, hogy azért több play action-t használt a Buccaneers, mint azért Arians alatt szoktak a csapatok. Kíváncsi vagyok még egyszer, hogy hogyan alakul, meg ugye sok hosszú passz is volt, amit Brady még mindig meg tud dobni, és általában ezek jól szálltak, most egy pick six-t kivéve. Úgyhogy kíváncsi vagyok még erre a Buccaneers offense-re, mert látszottak még itt az összeszokás hiányának a jelei. Mit vársz egyébként így a két csapattól az első meccset követően?
Mind a kettő támadósortól egyébként ennél sokkal többet várok. Nyilván a Buccaneers oldalán a kémia javulni fog, és folyamatosan szerintem egyre jobbak lehetnek. Talán több bevállalós játékot is el tudnék képzelni, talán több mély húzt, ezt már egyébként a Saints-re kiegészítve is mondom. A védelem oldalán egyébként a sok backupot pont ellenére a Buccaneers-nél sem voltam. Kicsit nagyobb lehetne a passzást. Szerintem tavaly, főleg évvége felé ennél jobban muzsikáltak. Ahogy te kezdted az egész, picit csalódás keltő volt a meccs, de továbbra is úgy érzem, hogy ez a két csapat rájátszásban lesz.
Menjünk akkor a NFC North rangadóra. Packers úszodott a Vikingshoz, és 43-34-re nyert is. A végeredményt is csalókod, de nem a Packers oldalára, hanem az, hogy a Vikings végül 9 ponton belülre zárkózott, azért ez egy elég erős garbage time teljesítmény volt. Hát Rodgers viszont, Aaron Rodgers MVP programba játszott, és tényleg olyan labdákat osztogatott, hogy csak tátottuk a szánkat. Valószínűleg a legjobb irányító volt a fordulóban.
Hát ezzel az utóbbi kijelentéssel azért szerintem tudnék vitatkozni, meg majd itt meg is fogjuk említeni a jó irányító teljesítményeket, de az kétségtelen, hogy semmit nem láttunk abból, hogy amit esetleg sokan feltételeztek, hogy kicsit durcás lesz, nem fog úgy menni neki a játék, mert itt az off-seasonben nem az ő szája íze szerint alakították a csapatot. Olyan szempontból egyébként lehet, hogy érdekes lesz, amit én most mondok, hogy én azért nem voltam elájulva a Packers offense láttán sem. Kétségtelenül Rodgers jól játszott, haladtak is, de inkább a Vikings védelem volt szerintem meglepően gyenge. Pass rush az szinte semmi, a corner soruk, ahogy várni lehetett ezekből a kevés snappet megért játékosokból még csiszolatlan, úgyhogy nekem a Vikings totális csalódás volt, szerintem a Packersnek meg lesz ennél nagyobb erőpróbája még offense oldalon is.
Igen, hát a Vikings egyértelmű csalódás volt, és nem csak védő oldalon, hanem támadásban is, hát tényleg garbage time előtt teljesen értékelhetetlen volt az egész teljesítmény. 4 passza volt Kazisnak talán fél időig, vagy 5, és addigra már eldöltem is érkezést, tehát így nem lehet kimenni a pályára és így játszani. A védelmet meg tök jól elmondhatta, hogy nem volt nyomás is a secondary, például könnyen szétszette. Rodgers meg össze 500 yard fölött szerzett a mérkőzésen, úgyhogy domináns teljesítmény volt ez a sajtfejektől. Rodgers meg lehet, hogy igazából így bedühödött és fel lett tüzelve ettől a drafttól, meg hasonlóktól. Most tényleg úgy játszott, mint évekkel ezelőtt az MVP formájában. Hát az Adamsnek adott labdája az egyszerűen elképesztő volt, hogy az ilyen két irányító, három irányító van, akit ezt meg tudja dobni a ligában. Úgyhogy jó ezt a Rodgers látni azért szerintem, és szerintem jobban, vagy több a liga egy ilyen Rodgers-szel, úgyhogy remélem, hogy ez tud folytatódni, és nem áll át a csapat egy ilyen futásorientált támadórendszerre. Még azért nyilván egy forduló ment le, tehát ki kell várni az ilyen hosszú távú kijelentésekkel, de ez mindenképp bizalomgerjesztő volt.
Abszolút egyetértek, az látszik, hogy a Rodgers-Adams kapcsolat az a ligában az egyik legjobb kémia, nagyon-nagyon érzik egymást, és tudják, hogy ő mit kellene csinálni Adamsnek. Még volt az eddigeken, vagy a statisztikákon kívül egy hát kvázi elejtett TD-je szerintem, amivel még pofásabbá tehette volna ezt a tegnap estét. De mit gondolsz egyébként, láttunk valami olyan pluszt a Packers-ről, amit itt Matt LaFleur-nak a számlájára írhatunk, amivel változtatni akart, mert én ezt kerestem a mérkőzésen, és furcsa módon nem fedeztem föl semmi olyan hatalmas újítást, pedig alapvetően azt gondolná az ember, hogy azért itt ők most itt Rodgers mellett úgymond letették a voksukat, hogy most megpróbálnak ebben az évben mindent alátenni.
Nekem se tűnt fel ilyen újítás, ráadásul én pont azt vártam, hogy most majd akkor Rodgers kezéből kiveszik a labdát és futások lesznek, úgyhogy ilyen szempontból ugye kellemes meglepetés volt, de ilyen újítást nem láttam, nekem igazából azt tűnt fel, hogy Rodgers jobban játszik, mint tavaly játszott, meg jobban dobálja a labdákat. Nyilván segített, hogy rohadtul nem volt, tehát a nyomás, Yannick Ngakoue-nek talán nulla nyomásgyakorlása volt az egész mérkőzésen, ugye Hunter nem játszott, ez nyilván rányomta a bélyegét erre, és hát a secondary meg nagyon sebezhető volt, ez pedig Rodgers könnyen kihasználta, úgyhogy ilyen stratégiai újítást én nem fedeztem fel így, ugye élőben nézés után még egy visszanézéssel sem igazán, aztán lehet, hogy valami kicsi dolgok voltak, de feltűnő biztos, hogy nem volt, mert szerintem tényleg nagy volt az egész, hogy Rodgers úgy játszott, ahogy maximumon tud.
Hát igen, meg a Vikings védelme az egy jóval gyengébben muzsikált, mint az eddig években, és hatalmas a különbség.
Hát igen, egy Ravens vagy Steelers vagy hasonló védelmek ellen valószínűleg ez nem ment volna ennyire olajozottan. A Vikings nem meg lehet aggódni, azért ez egyértelmű, mert ez egy nagyon pocsék teljesítmény volt. Nem tudom, hogy fog kinézni itt a csapat a következő hetekben, de ez alapján nem nagyon lehet itt rájátszást várni. Nyilván nagyon messze vagyunk még, tehát most az ilyen overreaction lehet, de rosszul indult az idény, az biztos. Seahawks Falcons 38. Mondjad, bocsi.
Gyorsan a Vikings, vagy csak pár szót, így kicsit bővebben beszéljünk, hogy az ezből six hiánya volt érezhető, vagy pedig alapvetően semmi nem működött. Most nyilván egyszerűen igen, semmi nem működött alapvetően, csak hogy ez köszönhető eddig six hiányának, vagy ez még nagyon évelei forma inkább.
Hát szerintem ezt nem tudtuk meg, mert eldőlt a meccs, amire elkezdett passzolni a Vikings, tehát igazából így meg nehéz. A támadófal az továbbra is problémás, úgyhogy azon nem nagyon sikerült javítani, és ezáltal azért meg lehet lőni ezt az offense-t. De egyébként úgy gondolom, hogy hiányozni fog DX, vagy hiányzik DX, most jó, Tillennek voltak a Garbage Time-ban szép elkapásai, de azért nem mindegy, hogy van-e mellette egy DX, vagy nincs, majd meglátjuk a következő fordulókban. Szerintem most ebből nem tudtunk meg igazán sokat, már csak azért sem, mert abból meg, hogy már 20-25-30 pont elvezett a Packers, ott már azért nem ugyanazok a koncentrálások. Szóval a Seahawks Falcons 38-25, ez a következő meccsünk, és végre elkezdték passzoltatni Wilsont, úgyhogy ha ez így marad, akkor a szezon közepére Seahawks szurkoló lesz belőlem, és hogyha egyébként ez tényleg így marad, akkor meg mindenki vigyázhat, mert alapos kontender lehet akkor a Seahawks szerintem.
Igen, én a mérkőzés alatt meg után is pont arra gondoltam, hogy meghallgattattak az imáid, mert hogy kétszer annyit passzolt konkrétan a Hawks, mint amennyit futott, ráadásul a mérkőzés elején első, második downoknál is passzoltak, ami egyértelmű filozófiaváltásnak tűnik itt, és nem csak azért, mert hogy rá voltak kényszerítve, tehát abszolút ez annak köszönhető, hogy így döntöttek, nem pedig rá voltak kényszerítve, és hát ha már passzolniuk kellett, akkor Wilson meg is tette is a dolgát, ezt mi tudtuk eddig is, nem tudom, hogy Kerolék miért nem erőltették. Én pont azt néztem a mérkőzésen, hogy nem csak pontosak a passzai, hanem hogy nagyon-nagyon szép korban megy ki a kezéből a labda, tehát a Metcalfnak a TD passz az például gyönyörű volt, de hogy a rövid passzok is olyan szépen száll a kezéből, hogy egyszerűen nem, miért nem lehet ezt az embert mindig ennyiszer passzoltatni.
Igen, ezt tudtuk, meg láttuk eddig is, hát a Wilsonnak van talán a legszebb és legjobb mély labdája, a legszebb touch passza van, tökéletesen dobál a csávó, egyszerűen nem értettük azt, hogy miért nem dobálnak annyit. Most remélem, hogy ez nem csak azért volt, mert falkoztak egy nagyon gyenge a secondary-je, és akkor most ez csak egy meccses dolog volt. Nem hiszem, hogy így van, és remélem is, hogy nincs így, és akkor Carroll meg Schottenheimer rájöttek, hogy ja, hát itt egy 35 milliós irányítók, aki egyébként a liga top 3 irányítója, akkor lehet, hogy jobb az, hogyha az ő kezébe adjuk a labdát. Nyilván ezt vártuk meg mondtuk már eddig is. Ha ez most így lesz egész évben, és ez lesz a game plan, vagy a felfogás, akkor szerintem a Seahawks megnyeri a csoportot, és alapos kontenderként lehet velük számolni, ami nagy paradigma váltás az eddigi szerintem éppen vágykárt csapat és hasonló jósatokhoz képest.
Igen, és ez nem csak azért következhet be, mert hogy az offenzív paradigma váltás volt, hanem mindenképp ki kell emelnünk, hogy a defense-be érkezett egy olyan játékos, aki nem csak pályán kívül, de pályán belül is olyan joker, amire nagyon szüksége volt szerintem ennek az egyébként stabil védelemnek, de igazán különleges playmaker nélküli védelemnek. Ugye Jamal Adams érkezett, látott, és hát egyértelműen győzött. Szerintem aki látta ezt a mérkőzést, az annak fél negyed után feltűnt a jelenléte, mert egyszerűen mindig és mindenhol ott volt. Jókor érkezett, megcsinálta a játékot, egyszerűen jó volt nézni ezt az embert.
Elképesztő volt egyébként Jamal Adams az egész meccsen, tényleg mindenhol ott volt, és minden játékot megcsinált, mint egy megszállott úgy közlekedett szerintem a meccsen, tehát ahogy így odaértünk, a Julio Jones-ra óriás ütéseket kihozott, és utána látszott rajta, hogy olyan tűzben ég a csávó, hogy az beszarás, és azon tényleg nagyon jó volt nézni a játékát, és olyan szerettem egyébként is a játékát, tényleg mindenhol ott van, mindent megcsinál, és olyan elánnal csinálja ezt az egészet, és tényleg ha csak így félig nézni a meccset, akkor is feltűnik, és ez egy nagyon jó játékost az ismérve.
Én azt örülök, hogy kiemelted, hogy nem csak jól játszott, hanem tényleg tűzzel játszott, és hát szerintem neki is felüldülés volt egy olyan csapatban, ahol van remény, mert egyébként azért a Falcons sokáig jól tartotta magát, ott ugye 14-12 volt, amikor negyedik és ötre kényszerült a Seahawks, és ott, ha nem vállalják be azt a nagyon tökös negyedik és ötöt, amiből aztán rögtön TD lett, majd utána a következő drive-ban a Falcons is negyedikre kényszerült, ahol nekik nem jött be a fékhívás, illetve fumble-t vétettek, és abból megint TD-t csinált a Seahawks, igazából csak itt húztak el, tehát nem volt akkora nagy a Seahawks fölénye végig a meccsen, mint ami így a harmadik negyed közepére kialakult. Aminél az egész, csak annyit akartam kihozni, hogy Adams tényleg érzi itt, hogy ez most egy olyan csapat, akik valódi kontenderek, és valóban van elképzelés az egész stábban, szerintem hatalmas felüldülés volt neki így játszani.
Hát a meccs után vissza is szólt ezzel kapcsolatban, hogy na hát az offense felrakott 38 pontot, ilyet még nem nagyon tapasztalt az NFL-ben, úgyhogy kicsit oda szurkált a Jetsnek ezzel kapcsolatban, és szerintem ez várhat csak egész évben, mert azért olyan volt a szakítás, hogy ez elő fog még jönni. Beszéljük a Falcosról is kicsit. Hát, ami jó jel, hogy azért három elkapó is 100 yard fölé jutott, ugye Julio Jones és Kevin Ridley-t azért vártuk, de ugye Russell Gage is jó játszott, azt hiszem 9 elkapása volt valahol 100 yard, egy kicsit több, mint 100 yardért. Todd Gurley is egyébként rendben volt, az offense jól nézett ki a Falcosnál összességében, és még azt is mondhatjuk, hogy egyébként hozhatták volna itt a meccset ott a Seahawks defense ellen, de a defense az továbbra is nagyon gyenge.
Alapvetően ezzel nekem az a bajom, hogy a Falcons az elmúlt években is sokszor eljutott odáig, hogy Ryan közel 500 passzolt yarda zárt, Julio-nak volt vagy 150-160 yardja, meg mellé mondjuk volt még egy-két jó játékos, de semmire nem mentek vele, ahogy tegnap is ez megvalósult. Igaz, hogy ahogy az előbb említettem, itt igazából nem az volt, hogy garbage time-ban szerezték a yardok többségét, hanem amúgy is haladgattak, de ilyen féloldalas csapatként nem fognak idén se semmire menni, ahogy az elmúlt években sem.
Ez így van, és ez megint azért, hogy a Dan Quinn sara, és ezt minden évben játsza, hogy jó, hát igen, most akkor fel kell tüzelni magunkat, és nem voltunk elég tüzesek, és hú, majd most már jobb lesz, mert ezt minden évben játsz, aztán persze van kisebb szériák, amikor ez megy, de hát nem tudom, hogy fogja megtartani az állását, hogyha ez így folytatódik egy végén. Nyilván messze vagyunk első hét, de ez akkor is. Cardinals 49ers a következő mérkőzésünk, 24-20-ra nyert az Arizona. Mit gondolsz, megérkezett a Cardinals, vagy várjunk még ezzel egy kicsit?
Szerintem mindenképpen várjunk ezzel az egésszel. Én nem vagyok elájulva egyáltalán a Cardinals győzelmétől. Három negyeden keresztül igazából ez az offense semmit az égvilágon nem csinált. Konkrétan ugye föltettek 10 pontot, azt a 10 pontot úgy tették föl, hogy a TD-jüket azt a 20 yardosról indulva tudták megszerezni, mivel a special team szerzett egy labdát. A mezőny volt, azt meg 56 yardról vágta be González, szóval igazából Murray-ék le voltak véve a pályáról három negyeden keresztül. Azt elismerem, hogy utána két nagyon szép drive-ot vezettek, Hopkins fellépett, ahogy kellett, és Murray is jobban játszott, de nekem ez egy kicsit figyelmeztető jel volt, hogy előtte nem igazán működött ez az egész. Lehet, hogy így fognak neki menni majd a következő mesnek, ahogy itt a negyedik negyedben tették, de én nem azért annyira boldog az ő helyükben sem. Nyilván hatalmas kap legyőzni a tavalyi NFC döntőst, és nem ezzel fognak most törődni, de mindenképpen óva intenék mindenkit, aki most a Dance Hype vonatra fel akar szállni, hogy egy-két meccset azért várjuk meg, hogy tényleg mennyire fog ez dübörögni. Ugyanakkor a 49ers fanok helyében sem lennék boldog, mert náluk se offense, se defense terén nem láttam azt, amit tavaly megszokhattunk tőlük. Garoppolo továbbra sem az az irányító, aki itt meccseket tud eldönteni. Persze sok, hát mondjuk úgy, hogy kötelező paszt meg tud dobni, de amikor igazán meg kellene csinálni a játékokat, akkor továbbra sem tudja mozgatni ezt az offense annyira, amennyire kellene. És hát én tartom az évelei tippemet, hogy egy viszonylag nagyobb visszaesés várható náluk.
Igen, hát igazából nagyon gyenge volt a meccsen, de hibája nagyon volt, de hogy semmit nem tett hozzá a játékhoz, az biztos. És oké, elkapók nem voltak, igazából azt hiszem 10 passz ment elkapók felé, 41 yardért, ez konkrétan semmi. Így meg ugye kellett volna kitűre támaszkodni, de Garoppolo nagyjából a kórházba küldte a meccs közepén egy rossz passzal, de ott megsérült kitűrésztel, már csak így kb. Egyterelésnek volt ment kis tudással a pályán, és akkor nyilván a futókra lehet támaszkodni, de hát azért az egy elég limitált fegyverarzenál. Nem volt így egyszerű dolga a Fortnite Softwaresnek, de hát ez egy elég gyenge teljesítmény volt, amit ebben a meccsben ki akartam menni, hogy Shanahan nagyon kipécézte Isaiah Simmons-t, az első körös lány megkelt, és ott szivatta meg, ahol nem szégyelte. De volt ott egy angle route, azt hiszem Mostert-től, amiből a nagyon hosszú TD lett, meg volt még egy-két eset, amikor direkt rájátszottak ki a játékot, ami azért érdekes, azért Simmons sokat tartott, tupán nyilván még bele kell tanulnia az NFL-ben, de hát igen, az érdekes volt. Amit még itt a Cardinals defense kapcsán, a végén Byron Murphy egy óriási pass break-up-pal jelentkezett, amik ja, nem volt egy tökéletes labda, de nagyon szépen odaért, és ez egy jó jel lehet vele kapcsolatban.
És nem csak ott a végén, hanem már pár játékkal előtte is megcsinált egy nagyon
igen.
szép játékot, mint ő. Peterson is egyébként egy hatalmasat védekezett az endzone-ban, bár lemaradt a játéknál, de nagyon jó ütemben érezte, hogy mikor kell föltenni a kezét. Összességében azt tudom elmondani a Cardinals defense-ről, hogy továbbra sem jók, nem néznek ki jól, ellenben most már kulcsjátékokat azért meg tudnak csinálni, és egy picit talán harapósabbnak tűnnek, mint a tavalyi évben, ami egy jó offense teljesítménnyel elég lehet, ennél azért jobb offense teljesítménnyel, mint amit most láttunk. Talán nem annyira elveszettek Vance Joseph alatt, mint tavaly voltak, és amennyire én féltem tőlük, de minden esetben azért fejlődniük kell szerintem.
Így van. Én még nem mondtam, hogy a Cardinals offense kapcsán, hogy azért szerintem Kárdenből ugye alapvetően elég jól játszott, levegőben is jó volt, meg hihetetlen futásokat hoz össze, és ezt élmény nézni, tehát már csak azért is érdemes Cardinals meccseket nézni, mert nagyon különleges, hogy Kárdenből fut, és ott megoldja ezeket a szituációkat, most is csak azért nem jutott el 100 yardig, mert a végén le kellett egy párszor térdelnie, és hát tényleg, hogy tudom, mondtad is, Hopkins meg óriási ment, nagyon fejlődött vele a Cardinals offense, és megnyit olyan lehetőségeket, amik eddig nem feltétlen voltak, úgyhogy szerintem jó a kilátás egyébként a Cardinalsnál, aztán meglátjuk, hogy ez miben fog manifestálódni, de kezdésnek mindenképp jó volt. Dolphins Patriots 11-21, kicsit ilyen felkészülési meccs hangulata volt nekem valamiért, nem tudom, hogy itt a részben a közönség hiánya miatt, meg hogy nagyon sok futás volt, és hamar vége lett a mérkőzésnek, meg annyira nekem nem tűnt ilyen tüzes találkozónak, nem tudom, te ezt hogy láttad?
Hát egy kicsit vicces, mert én nagyon nagy Ryan Fitzpatrick rajongó vagyok, de azért az az offense, ahol 2020-ban Fitzpatrick a kezdő irányító, azért azt ne tudjuk már annyira komolyan venni, tehát tényleg nagyon meg minden, de itt van az NFL-ben, lassan szerintem neki ki kéne kopnia, és ezen a mérkőzésen is igazából oké, szép megmozdulása, nagyon bátran támadja a pályát, de hát megjött a 3 interception, igazából nagyon nagy veszélyt nem jelentettek a Patriotsra, tehát én nem éreztem a mérkőzés alatt egy percig sem, hogy itt a Dolphins nyerhet, pedig volt azért olyan periódus a meccsnek, amikor szorosabb volt az állás. A Patriots meg egy kicsit ilyen összeszokatlan csapatnak tűnnek, nem érzem rajtuk most azt a tipikus rendszer szintű jó megoldásokat, tehát kicsit fut Newton, adnak ennyi szabad teret neki, de azért mégis megy a Patriots vé, és ez így valahogy nem áll össze, legalábbis nem tűnik hát olajozottnak, mint amit megszoktunk a Patriots-szól, úgyhogy lehet, hogy ezért éreztette egy kicsit ilyen sörmesnek ezt az egészet, minden esetre így vagy úgy, de a Patriots csak begyűjtötte a győzelmet, és szerintem neki csak ez számít.
Igen, én nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz az offense Newtonnal, és végül is olyan lett, amire számítottam, tehát Newton köré építik, és akkor futni fognak, és egyébként szerintem máshogy nem is lehet sikeres a Patriots csak egy ilyen taktikával. Egyébként Newton jól futott, hatékony volt, passzolásban is hatékony volt, nem voltak óriási dobásai és játékai, de azért pontos volt és jó kérdői passzokkal küldek, de rendben volt szerintem ez az offense. Nem tudom, hogy egy igazán erős ellenfél ellen ez mire lesz elég, de szerintem egy kezdésnek ez biztató volt. Az látszott, hogy Newton szerintem a sérülés előtti formájában van, tehát futásokkal nem lesz gond, a passzok is ugyanolyan jól mennek, mint korábban, úgyhogy biztató volt szerintem ez a Patriots számára, azért nem gondolom őket most egy világverő csapatnak, de a playoff fért mindenképpen mehetnek, és ez egy jó taktika lehet, ez a Newton féle offense, úgyhogy kíváncsi vagyok is ül ki még ebből a szezon során, ez egy bemelegítésnek mindenképpen jó volt. Tudod, hogy hát Fitzmagicnek nem volt egyszerű dolga, mert nem voltak ügyes elkapolja a Pet Secondary továbbra is nagyon jó, tehát azt nem lehet tőlük elvenni. Most nem jött a varázslat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mikor fog beszállni itt a játékba, mert azért az mindenképpen érdekeset véteni a Dolphins meccseket.
Igen, itt kicsit összekötöm akkor, amit te mondtál, meg amit én is gondolok itt a Patriotsról, hogy Newtonéknak szerintem az lesz a legnagyobb feladata, hogy próbáljanak meg egy olyan stabil offense összehozni, akik kevés hibával játszanak, kevésszer adják el a labdát, mert a Patriots defense azért, ha nem is a tavalyi formájában, de azért tud harapni, és most is szereztek több labdát, jó korán megállították Fitzpatrickékat, így Szerintem lehet keresni valami a Petsznek, továbbra is ezt a 9-10 győzelmet látom bennük az alapszakaszban. Egy védelemre támaszkodó, kevés hibába játszó offenzel szerintem működhet ez az egész. Azt nem tudom, hogy Newtont vissza lehet-e annyira fogni, hogy mondjuk komolyabb ellenfelek ellen is mondjuk tudjon hiba nélkül játszani, és ne legyen mondjuk labda eladás veszélyes, hát az egész megjelenése játéka.
Hát ez kiderül a következő hetekben, hónapokban. Ugorjuk a meglepetések szekcióra, mert ilyen is volt azért nem is egy. Kezdjük az Eagles-szel, amelyik 27-17-re kikapott a Washingtontól. Hát ez csúnya volt, mondjuk így.
Igen, igazából szerintem az egész mérkőzés csúnya volt, de az Eagles-fanoknak duplán fáj, mert legalább a futballteam fanok egy győzelemnek örülhetnek, és egy nagyon-nagyon jó védő falnak örülhetnek, mert hát ez volt egyértelműen a mérkőzés kulcspárharca, hogy a Redskins védőfala leradírozta az Eaglesnek a támadó falát, és ez még annak kedvesen mentség, hogy tudom, hogy az Eaglesnél szokás szerint nagyon sokasít, de azért ez a 8 begyűjtött szekkel szumutat, és még azt lehetne kiemelni szerintem, hogy az Eaglesnél a megrajzott playek után, vagy hát nem tudom mennyire a megrajzott playek után, de hogy az elején viszonylag jól haladtak mencék, de hogy utána teljesen elfogyott a tudomány.
Igen, nem is tudom, mi történt. 25 percig tök jó volt. Vence szinte hiba nélkül játszott, ami 152-es ratingje volt, dobott a interception-t, és utána semmi. Tehát utána csak rossz játék jött tőle. Volt ugye két interception-je volt, amely csak két kambulja volt, benyert 5 szekket, aminek szerintem nagyobb része rajta szárad, mert azért, hogy húzza magára a szekkeket és a nyomásokat, meg kell tanulnia eldobni a labdát, vagy valamit csinálni, mert több olyan, amikor 12-ből egyszer sikerül kibújni a védő hóna alatt, de a másik 11-szer meg leférje a hasát, és akkor egy a szabadulási kísérlet, és akkor van egy 8 yardos szeg. Hát igen, tényleg nagyon csúnya volt. Tehát konkrétan az első fél időt 2-minute warningjától az igaz semmire sem volt képes. Vence a legtöbbször megütött szekkelt irányító volt a héten. Tényleg a Washingtonnak a védőfal az úgy dominálta, ahogy nem szégyelte, hogy Chase Youngot ki lehet emelni, Ryan Kerryt ki lehet emelni, meg igazából a többieket is. És igen, ahogy mondtam azért, hogy a Eagles támadófalnak a jobb oldala, ugye Jake Driscoll és Nate Herbig, ők összesen 3 trophy snappel rendelkeztek eddig, ami nem túl sok, és aztán még Driscoll helyett be kellett állni a rögbi is Mailátának, úgyhogy nyilván nem volt egyszerű a dolog, de azért Vence is mindenképpen okolható itt a kilódásért.
Kicsit még a Washington dicsérjük olyan szempontból is, hogy a védelem hozta ezt a mérkőzést egyértelműen, de hogy a támadók is azért igyekeztek hiba nélkül játszani. Senkit nem tudnék így kiemelni, mert mindenki hát egy közepes szinten játszott. Mondjuk úgy, hogy a Washingtontól nem megszokott stabilitással, és végülis föltettek 27 pontot táblára, szóval mondhatjuk, hogy az Eagles D ellen ez nem rossz teljesítmény. McLaurinnak sem volt egyébként nagy napja, Thomas-t emeltétek ki ugye itt az összefoglalóban, de mindenki mondhatjuk úgy, hogy tette a dolgát, egy kicsit ilyen patriotosan, ami most elég volt.
Igen, ugye mind az 5 pont szerző céljuk az Eagles térfeléről indult, ami ugye nyilván egy előny, de egyébként ezeket meg tök jól kihasználták, ami egy nagyon pozitív dolog. Igazából ott, mikor már egál körül volt az állás a harmadik negyed végén, vagy tudom, mert már négyedik eleje volt, akkor már teljesen egyértelmű volt, hogy itt az Eagles nem fog nyerni, mert egyszerűen nulla volt a támadók hálózattal, és ezért a Washington azért meg tudta oldani a helyzeteket, tényleg nem volt egy látványos offense, nem voltak igazán nagy és szép megmozdulások, de megoldották és elvitték TD-ig. Ami meglepő volt, hogy azért azt vártuk volna, hogy itt Washingtonnak a támadó fal esetben messzen erős, és akkor az Eaglesnek a védőfal azt is benyomhatja és ellehetetleníti a támadásokat, de ez nem történt meg, úgyhogy meg kell róni az Eaglest, vagy meg kell dicsérni a Washingtont. Nehéz Eagles szemben bármi jót kiemelni erről a mérkőzésről, talán Dallas Goedert, aki 100 yard fölé jutott, meg tényleg jó játszott, de nagyon súlya volt ez a mérkőzés. Legalábbis az első 20-25 perc után, mert addig egyébként rendben volt, és szerintem, hogyha akkor valaki azt mondja nekem, hogy az Eaglesit ki fog kapni, akkor nem biztos, hogy elhiszem. De aztán mégis az lett. Menjünk a következő nagy meglepetésre. A Colts utazott Jacksonville-be, és 27-20-ra ki is kapott. Tehát nagy blama ez az Indianapolisnak, és mindkét csapattal szembeni várakozásunknak is ellentmondtak a felek.
Abszolút. Szerintem itt a Colts fanok, illetve akik sokat vártak a Colts-tól, a két legnagyobb félelmük valósult meg. Az egyik, hogy Rivers, hát nem éppen MVP közeli formában fog megérkezni Indianapolisba. A másik pedig, hogy a védelem, ugye azt szoktuk meg, hogy a nagy nevek ellenére is viszonylag jó rend, hogy letesznek egy stabil teljesítményt az asztalra, hát ez sem történt meg, azért Minshew-ék többször is simán mentek át rajtuk kvázi, úgyhogy hát nagyon nehezen alkotok véleményt erről, mert egyről nem tudom hova tenni a Colts-nak a teljesítményét, se offense, se dolon. Az biztos, hogy Rivers-től sokkal nagyobb stabilitás kell, illetve én Reich-től is picit talán több kreativitást vártam. A Jacksonville pedig mondjuk úgy, hogy félig meddig lepett meg, mert én ugyan gyengének vártam őket nagyon, viszont egy nagyon picit ott motoszkált bennem, meg ahogy, talán benned még jobban, ahogy beszéltünk itt az év elején, hogy mi van, hogyha mégis a Minshew mánia működik, és hát Minshew akart is hajtani, és az offense hát hozott egy olyan szintet, ami a tavalyi jobb napjain megcsillant. A védelem viszont abszolút meglepetés volt, tehát ez a sok fiatalból álló, igazából nem is összeszokott egység, nagyon jól állta a sárat, és megérdemelték valójában a győzelmet, mert jobban akarták, mint a Colts.
Igen, és ha már itt a végéről kezdem, hogy a Jaguars defense-ben CJ Henderson kell kiemelni, aki parádésen mutatkozott be az NFL-ben. Volt egy interception, de még három leütött labdája. Senkinek nem volt kettőnél több forced incompletion, tehát kierőszakolt pontatlan passza, hogyha ezt így lehet jól fordítani az egész fordulóban. Tényleg az interception is gyönyörű volt, a leütött labdája is nagyon szépek volt, tehát nagyon jól játszott, és ez azért meglepő egy újonc cornertől, még hogy nyilván magasan is draftolták, és ugye ha már Jaguars és offense, akkor tényleg a Minshew mánia az megy tovább, mert szinte hibátlan volt, ugye egy rossz passza volt az egész meccsen, soké nem vállalt azért ilyen óriási 65 bombákat, de boldog szépjátéka jól vitt az offense előre, úgyhogy az nagyon úgy néz ki, hogy itt Minshew el fogja rontani a tankolást, hogyha ez lett volna a cél. Nem lesz az a Jaguars nagy valószínűséggel 1-1-es, kíváncsi vagyok, hogy meddig mehetnek egyébként, és ha már ugye Colts, akkor nagyon durva, hogy egyszer sem pantolt a csapat, kétszer annyi adott szerzett, mint a Jaguars, de ugye azt mondta, két interception volt, elrontott, negyedik volt, kiadott field goal, tehát összejöttek itt a dolgok. Nem tudom, mennyire kell aggódni így az eredménynek, meg igazából, ahogy néztem a meccset az alapján is, azért lehet, de hogyha meg azt nézzük, hogy tényleg rengeteg arról tettek fel a táblára, meg mind sokféle statisztika alapján jobbak voltak, ugye Jaguarsnak is nyerniük kellett volna, akkor meg azért lehet valamilyen szinten reménykedni. Paris Campbellt ki lehet emelni, nagyon jól nyomta, meg nagy része lesz az offense-nek, és ez egy pozitív hozadéka lehet a mérkőzésnek, de meg Naheem Hines-t is egyébként ki lehet emelni, akit úgy néz ki, hogy nagyon sokat be fognak vonni az offense-be, de szerintem nagy kérdőjelek vannak most a Colts házatáján így a szezonnal kapcsolatban. Menjünk akkor a következő mérkőzésre. Bears utazott Detroitba, és 27-23-ra nyerést tudott. Tehát ez egy jó öreg Lions-ös befejezés volt ezzel a DeAndre Swift droppal a végén. Az hihetetlenül béna megmozdulás volt.
Hát nem csak az a végső megoldás volt Lions-os, hanem az egész mérkőzés konkrétan, hogy fölépítettek egy teljesen jó mérkőzést, háromnegyedik konkrétan lemosták a Chicagót a pályára. Jó, túlzás, hogy lemosták, de hogy lejátszották a pályáról, egyértelműen jobbak voltak. Erre a negyedik negyedben konkrétan Trubiskynak engednek három TD drive-ot, úgy, hogy a Bears-nek volt olyan pontja a mérkőzésnek, ha jól emlékszem, hogy 3% esélye volt itt az ESPN-nek a kalkulátora szerint, hogy megnyerik a mérkőzést, de javíts, ha tévedek.
Valami 2-2 körül volt, azt hiszem.
Szóval igazából egy már megnyert meccset sikerült elveszteni, úgyhogy a végén újra lett volna esélyük megnyerni. Nehéz mit mondani, mert egyébként a Lionsnál is nagyon sok sérülés volt már a mérkőzést előtt, és a mérkőzés közben is sokan kiváltak, de ahogy az igazán is elmondtam, ez nem feltétlenül mentesíti az alól a csapatot, hogy utána egy ilyen, hát ilyen negyedik negyeddel kapjanak ki. Ugyanakkor én a Chicago fanok helyében sem lennék boldog, 3/4 nagyon rossz volt a csapat, utána pedig sok Lions, főleg sok Lions hibának köszönhetően jöttek föl, jó, persze azokat ki kellett használni, meg Trubiskyvel nem egyszerű, de ettől függetlenül nálam ez a két csapat azért bizonyította azt, hogy mennyire inkonzisztensek tudnak lenni mind a labda mindkét oldalán, és pont ez volt az, amitől az off-seasonben a legjobban féltünk tőlük.
Igen, érdekes volt, hogy az első félidőben gyenge meccset láttunk, tehát az offenszek azok semmire sem voltak képesek. Harmadik negyedben a Lionsnek ment a játék, a negyedikben a Bearsnek, aztán végül Trubiskyék jöttek ki győztesen a dologból. Ilyen nagy tékövéjeim így nincsenek ezzel a meccsel kapcsolatban, mert két gyenge csapat játszott egymással, és végül az egyiknek jött ki jól a lépés, gyengébb irányítóval rendelkezőnek, ami nyilván valamilyen szinten meglepetés, meg talán sokan a Lions-től azért többet vártak, de talán azt kell belátni, hogy nem szabad, és akkor itt is várhatjuk azt, hogy Matt Patricia-t kirúgják évvégén, legalábbis én ezt gondolnám jó lépésnek a franchise jövőjét illetően, úgyhogy nyilván messze van még, tehát most megint előre szaladtam, mert megjön le, megjön 15 meccset a Lions idén, csak ebből kiindulva nem valószínű.
Igen, ugye ez volt az egyik olyan mérkőzés, ahol azt vártam, és szerintem mindjárt másról is, de nem túl sok minden, nem túl sok változás történt a két csapat játék stílusában, pedig pont ettől a két edzőtől vártam volna el, hogy igyekeznek valamit újítani, illetve nem is azt, hogy elvártam, de hogy kvázi azért rég a talaj a lábuk alatt, és szerintem kellett volna. Számomra csalódás, hogy ez a változtatás nem történt meg semmilyen formában, úgyhogy én nem vagyok elégedett egyikkel sem.
Igen, azt akartam még kiemelni egyébként, hogy Desmond Trufant sérülése volt nagyon fájó a Lionsnek, mert utána indult be Trubisky, és utána szinte egy Baltonul játszott, előtte meg 50% alatt volt bőven a pontossága, úgyhogy ez is egy ilyen faktor volt, és tényleg a Lionsnek is sok sérültje van. Ettől függetlenül azért ekkora előről nem illik kikapni. Na, menjünk a többi, a maradék mérkőzésekre. Kezdjük a Raiders-Panthers találkozó, ami 34-30-al ért véget. Hát nem sok jó védelmi teljesítményt láttunk ezen a találkozón.
Hát igen, de szerintem ezt nem is vártuk el igazából. Hát,
igen.
Jó, lehet, hogy egy picit többre reménykedtek szerintem a szurkolók, meg mi is, de hogy alapvetően a Panthersnek van a legfiatalabb és a legkevésbé összeszokott defense-e, a Raiders-é meg hát tavaly sem volt annyira nagyon jó, és próbáltak itt erősítgetni, de nem feltétlenül annyira komoly igazolásokkal, úgyhogy szerintem a defense-ekről kár is beszélni, hozták azt a csalódáskeltő teljesítményt, amit gondoltunk. Az offense-ek viszont egyébként mind a két oldalon egész összeszedettek is jók voltak, bár nem volt nehéz dolguk, és érdemes ugye itt kontesztusba helyezni ezt az egész történetet. A Raiders offense már ugye tavaly is a top 10-ben volt hatékonysági mutatókat tekintve, és ha nem is sikerült sok változtatást eszközölni, de továbbra is nagyon szétszórják a labdákat, tehát Kárnak volt, nem tudom, 7 vagy 8 különböző játékos targetje, Jacobs hasonlóan meggyőző, mint tavaly. Azt tetszik, hogy Rákszal kicsit kinyílt a pálya, bár szerintem nem feltétlenül megfelelően használták, tehát nagyon erőltették ezeket a hosszú mély labdákat, amiket Kár nem tud annyira jól ütemben megdobni, hogy Ráksz ki tudja használni a gyorsaságbeli előnyét, és az ilyen gyors screenek vagy üres területre bedobott cross passzok nem nagyon mentek neki. A túloldalon Bridgewater pedig hát szerintem hozta azt, ami elvárható volt egy gyenge defense ellen, McAfee továbbra is McAfee, úgyhogy szerintem nem sokat tudtunk meg itt a két offense valódi teljesítményéről, mert majd jobb védelmek ellen több minden kiderül.
Igen, azért ez egy beszédes adat, hogy Kárt egyetlen egyszer sem ütötték meg az egész mérkőzésen, tehát nem kellett aggódnia, bántalmazva lesz. Ennek megfelelően azért hatékonyan is játszott, meg tényleg szépen osztogatta a labdákat, és tényleg a Panthers offense is jól ment, azért ezért gondoltam, hogy ők szerintem nem lesznek 1-1-esek, bár most, hogy a Washington is, meg a Jaguars is nyerni tudott, így nyíltabb ez a versenyfutás, vagy hát már kevesebb, vagy több csapat odaérhet ilyen szempontból, vagy ki tudja még, hogy mi lesz ezzel. Robbie Andersonnak a hosszú TD-t talán érdemes még kiemelni, ott ugye pont Damon Arnett, az első körös cornerback rontotta el a játékot. Még úgy nehéz sok-sok következtetés levonni, tényleg várhatjuk, hogy azért jobb védelmet kell, amikre lesznek képesek, de ha valaki szereti a sok támadó, vagy jó támadó focit, és a védelmek annyira nem izgatják, akkor ezt érdemes visszalézni ezt a mérkőzést, a második legtöbb pont született ezen a találkozón a vasárnap folyamán. Menjünk vissza az AFC East-be. Jets, Bills 17-27. Hát beszéltünk itt az 1-1 versenyről. A Jets azért elég komoly jelentkező lehet erre.
Igen, bár a mérkőzés végén visszajött a garbage time-ban szokás szerint. Én kicsit csalódott vagyok a Jets kapcsán, a Bills-ből pedig szerintem nem láttunk sokat, mert nagyon-nagyon stabilan megfogta a védelem ezt a Jets offense-t, onnantól kezdve pedig igazából a támadóknak könnyű dolguk volt, hiba nélkül kellett teljesíteniük azt, amit tudnak. Josh Allen viszonylag pontos volt, bár bennem két olyan megmozdulás ragadt meg, ami azt jelzi, hogy továbbra sem feltétlenül az a nagyon precíz passzolás jellemzi, amit elvárnánk egy franchise irányítótól. Egy, amikor, hát nem emlékszem, hogy kit, de az endzone-ban tök üresen 2 méterrel fölüldobott, meg egy pálya mellé tartó labdát szintén körülbelül 2-3 méterrel dobott mellé, ott is egy tükeresen álló embernek. Szerintem nem jó, hogyha az ember ilyeneket jegyez meg egy irányítóról, és nem pedig az, hogy amúgy megint zseniálisan gyűjtötte a yardokat a lábával, meg amúgy volt egy pár jó passza is. Szerintem ezt a mérkőzést a Bills defense hozta egy rettentően gyenge Jazz offense ellen, úgyhogy én még kicsit várnék itt a Bills erősségének levonásaival. Azt, amit te említettél, hogy a Jazz 1-1 lehet versenyben, azt adom, szerintem az kiderült, hogy ez egy gyenge csapat, szerintem a top 5-be fognak húzni.
Ellen egyébként szerintem jól játszott. Oké, ez a 2-3 homály passza, az tényleg az maradt meg a fejedben, meg a két fembője is csúnya volt, de jól futott, meg egyébként szerintem jól is passzott az egész meccsen. Szerintem, vagy én úgy vagyok vele, hogy ezekkel az ilyen tökéres elkapok túldobásával itt együtt kell élned ahhoz, hogy az ő pozitív játékait is hozzad, és akkor ez így egyébként rendben lehet, meg most ezen a meccsen tényleg azért összességében elég pontos volt. Azt nem tudom, hogy a Bills miért állt le a fél után. Értem, hogy egy megnyert meccs volt nagyjából, de azért nem biztos, hogy ennyire meg kellett volna állni. A Jetsnél, hát nem biztos, hogy egyetértek azzal, hogy a Bills defense nyerte meg a találkozót. Az nyilván igaz, hogy jól limitálták Darnoldékat, meg nehéz dolga van minden támadósornak a Bills ellen, de Darnold borzasztóan gyenge volt, és volt egy nagyon szép passza Bellnek az oldalvonalhoz, ami így megmaradt, de egyébként nagyon rosszul is kezdte a mérkőzés, konkrétan 1-5 nulla yard, vagy valami ilyesmi statisztikával kezdett, és utána sem volt azért sokkal jobb. Hát nem tudom, mi van benne, és mi lehet az ő jövője, nyilván megint első forduló is, megint nem előre tekintünk, de azért a Jet szurkolók és a Jet vezetőség valószínűleg még ragaszkodna hozzá, de meg lehet, hogy is jönne neki egy edzőváltás, de már nem tudom, hogy jó ötlet lenne őt megtartani, főleg ha tényleg most 1-1-re, vagy 1-3-ra, vagy akár 20-nak, szerintem ott irányított kéne húzni, de nem vagyok benne biztos, hogy Jets ezt meglépi. Te ezt hogy látod egyébként?
Nagyon-nagyon jó kérdés, ugye meglátjuk, hogy a szezon tényleg hogy megy lenne,
nyilván,
nem ennyire előre, bár borítékolható szerintem is tényleg, hogy top 5 körüli húzás lesz. Hogyha itt teljes stábot cserélnek, egyébként akkor szerintem logikus lenne, hogy húzzanak is egy új irányítót, bármennyire is nem feltétlenül Darnold nyakába varnék mindent, de szerintem ha egy stábcsere lesz, és potenciálisan egy olyan irányítót tudnak húzni, akkor ki is fogják választani az emberüket.
Browns Ravens 6-38. Hát mindkét csapatot folytatta valabba, itt hogy a Ravens dominált, Browns pedig bénázott. Hogy látta ezt a mérkőzést?
Hát tökéletes leírása az a mérkőzésnek, hogy mind a két csapatot folytatta, ahol abba hagyta tavaly. Annyi kiegészítéssel, hogy a Ravensnek a szuper futójátékát egy picit tudta limitálni a Browns, viszont hát Lamar Jackson levegőből is megoldotta. Én nem, továbbra is tartom, hogy nem lehengerlő az, amit ő passzolásban tud művelni, ellenben azért megdobja azokat a kötelezőnek mondható labdákat, meg talán egy kicsit annál többet is. Nagyon-nagyon jól helyezi az elkapóinak, hogy azok tudják szállítani neki yard aft, vagy az elkapás utáni yardokat, valamint továbbra is dicsérhető az edzőstáb, akik nagyon-nagyon jól hívják a játékokat, és tényleg úgy van megrajzolva egy csomó play, hogy ne kelljen túlvállalni a Lamar Jacksonnak magát, se az elkapóktól ne kelljen bravúr, hanem igazából egy üres területen tudja megoldani majd a játékos a passzjátékukból a dolgát. Hozzáteszem, hogy a Browns secondary az rémgyenge volt, tehát nagyon könnyen szakadtak el az elkapók tőlük, akár condensed elkapásokat is könnyen csináltak meg mellettük. Ettől függetlenül a Ravens az szerintem dicsérhető. Egyetlen egy drive volt a Brownsnak egyébként támadó oldalon, és ahol a Ravens védelmet elő lehetne venni, de hogy azon kívül igazából limitálták Mayfieldéket. Browns oldalról pedig hát mondanám, hogy csalódás, de már utálom, hogy minden évben egyszerűen ki kell mondani, hogy Browns csalódás. Számomra már szinte nem is csalódás, mert konkrétan az lett volna meglepetés, hogyha kihozzák magukból azt, amit lehet prognosztizálni. Mayfield nem bizonyítja azt a hype-ot, amit ott egy pár mérkőzésen hát el tudta kapni a flow-t, és ott tényleg jó volt. Nem tudom, talán neked, mint aki a Browns vagonon még egy kapaszkodik egy-két kézzel, neked kéne megmondani, hogy ezek után még mindig bízol bennük, vagy most mit látsz?
Nehezebb bízni bennük, az biztos. Nyilván azért a Ravens ellen nem egyszerű nyitni a szezont, és nem a legkellemesebb ellenfél, de hát igen, ami pozitív a Brownsnál, hogy a futás az jól ment. Csak nagyon jó volt, Hunt is nagyon jó volt. Az a baj, hogy ez kevésbé fontos, mert amikor Mayfieldnek nem megy, Beckhamnek nem megy, Hoopernek nem megy, senkinek sem megy, akkor sok mindent itt nem lehet elvárni a offense szinten sem, támadókkal sem volt túl jó. Nyilván tudjuk hozzá, Ravens volt az ellenfél, és a Ravens védelem az egyik legjobb a ligában minden szempontból. Ettől függetlenül jelenleg semmi fejlődés nem látszott a Browns-ban a tavalyi szezonhoz képest, ami megint felvett kérdéseket, mert ugye Freddy Kitchens be volt állítva, ugye itt probléma forrásának, de aztán lehet, hogy nem ő volt az, bár azért én tartom, hogy sokat ősített hozzá, de nyilván megint várjunk egy pár hetet, meg lehet csak mi lesz ebből a Browns-ból, hogyha nem a Ravens ellen kell, hanem mondjuk majd csütörtök éjjel a Bengals ellen, előre is sok sikert neked a beharangozóhoz. De igen, tehát a pass defense az meg az egészen pocsik volt, safety-k azok semmit sem tudtak hozzátenni, úgyhogy hát nem nézett ki jó ez a Browns. Ravensről még viszont, hogyha nem beszéltem, hogy szerintem egyébként jól megy Lamar Jacksonnak a passzolás nagyon, nyilván segíti a séma is, de hogy én mondjuk imádom nézni, hogy passzol, annyira lazán csuklóból dobja a labdákat, hogy tényleg nagyon jó nézni, és folyamatosan pontos, tehát ennél sokkal többet nem lehet elvárni. Még amit kiemeltem, hogy az összefoglalóban is, hogy az új igazolások, meg a draft pickek jól játszottak, az beszarás, hogy Calais Campbell visszalép coverage-be, és felüti a labdát, és interception van belőle, tehát erre így nem nagyon számít az, hogy a nem tudom hány kilójával visszalép, és coverage-be fog játszani, de ezért szeretjük a Ravens defense-t, és Wink Martindale-nek a sémáit, mert ilyen különlegességeket látunk belőle. Chargers Bengals az utolsó előtti mérkőzésünk. 16-13-ra nyert végül a Chargers. Nem volt egy túl látványos és érdekfeszítő mérkőzés, de izgó nyertet rajta, és hát Joe Burrow bemutatkozott, ami szerintem odaragasztott minket a képernyő elé.
Igen, igazából nekem kettő tékvélyem van a mérkőzésre. Az egyik az, hogy Boró, ha teljesítményével még nem is feltétlenül kápráztatta el a közönséget, de a hozzáállásával és a tökösségével már szerintem most többet mutatott, mint Dalton bármikor is a Bengals színeiben. Még picit talán offense sémában többet várnék az edzőktől is, meg hát a támadófal is végezhetne jobb munkát, bár nem feltétlenül volt egyébként annyira katasztrofális előtte a játék, mint gondoltam. A Chargers részéről pedig hát sajnos nagyon-nagyon gyenge támadójátékot kaptunk. Nem sok bizadalmam volt Taylorban, de még azt is sikerült alulmúlnia, úgyhogy két szenvedő offense láttunk. A Chargers részéről viszont még Derwin James ellenére is egy olyan defense, akik el tudják cipelni ezt a csapatot a hátukon. Igen, itt egy rookie irányító ellen egy, hát nem nagyon erős támadósort kellett megállítaniuk, de azért elég szépen tették a dolgukat, úgyhogy ez a csapat teljesen kész lehetne, hogyha az irányító fronton tudnának valamit kezdeni.
Hát igen, a Chargers támadósor azért nagyon, azt hittem, hogy semmilyen volt, mert tehát így semmit nem tudok elmondani kis tudással, mert nem volt se kreatív, se nagyon-nagyon lagymatag volt az egész offense. Burrow-val kapcsolatban pedig nagyon hullámzó volt a játéka, a TD futása az őrű volt, az interception-je az meg nevetségesen buta és csúnya volt, viszont ahogy a two minute trail-t az végigvezette időkérés nélkül, az parádé volt. Tehát, ahogy az végigvitte, az tényleg gyönyörű volt, utána oda is dobta, hogy a Greennek tökéletesen a helyére a labdát, oké, ott volt egy szabálytalanság, és ebbe is kellett fújni, de nem Burrow múlt, hogy ne nyerje ott meg azt a mérkőzést a Bengals, vagy akkor ugyan legyen döntetlen a rugóhiba miatt. Sokat előrevetíteni szerintem egyik csapattal kapcsolatban sem lehet, és erősni azért látszik, hogy erősen limitált ez a gárda így offense szinten, tehát sok mindent nem lehet tőlük elvárni. A Bengals az érdekes lehet, azért nyilván újonc irányítótól sok mindent még nem szabad várni, de azért voltak pozitív jelek is Burrow játékában. Zárjuk akkor a vasárnap esti rangadóval. Cowboys Rams 17-20. Ugye megnyitotta a stadionját a Rams, és nyerni is sikerült kisebb meglepetésre.
Igen, ami nagyon fontos volt számomra itt a Rams oldaláról, hogy a támadófal elég kopásan nézett ki. Én azt hittem, hogy ennél kevésbé lesznek meggyőzőek, és hát ez rögtön meg is látszott Goff teljesítményén, akin így, hogy nem volt nyomás, sokkal magabiztosabban és pontosabban passzolt. McVaynek is egyébként jobban jöttek a játékhívásai, és sokkal, hát ha nem is több kreativitás, de újra elővette a kalapból azokat a variációkat, amikkel évekkel ezelőtt tudott aratni, és nagyon-nagyon egyszerűen Goffnak nagyon sokat számít az, hogy alá van téve a rendszer, és nincsen nyomás alatt, mert sokkal kevesebb hibával játszik így, mint a tavaly évben. Ez nyilván a Dallas csara is, akik nem tudtak Pestrásban semmit mutatni, valamint igazából hát a coverage teljesítmény se volt nagy, itt megint csak hozzá kell tenni, hogy volt egy sérülésük a meccs folyamán, Wanderers, ahogy kivált, onnantól kezdve a futás ellen is gyengébben védekeztek, de szerintem nem szabad elvenni a Rams érdemét olyan szempontból, hogy ők egyértelműen léptek elő, legalábbis támadófal és játék is hívás szempontjából tavalyhoz képest. Robert Woods több mint 100 yardát lehet még megemlíteni, de így összességében is. Hát nem voltam elájulva tőlük, de hogy azért így azt tudnám elmondani, hogy inkább a pozitív csalódások közé voltak sorolhatók. Hát ez korán sem mondható el a Cowboysról, akitől viszont sokkal többet vártam. Nehezen tudom megfogalmazni, hogy mi is volt velük a konkrét probléma, mert Elliottnak viszonylag jó meccse volt, a Prescott sem játszott sok hibával, mégsem éreztem a ritmus bennük.
Igen, teljesen egyetértek, hogy a Cowboys-tól azért többet vártunk, és nem volt ez a lehengerli offense. az zavaró volt, hogy sokat futtatták első kísérletre, pedig harmadannyi yardot szereztek belőle átlagban. Meg hogy összességében tényleg nem láttam az átütő erőt, pedig azért összességében ezt a Rams-t nem gondoljuk a legjobb védelemnek, bár tegyük hozzá, hogy az új védőkoordinátorra jól muzsikált az egység, de ettől a Cowboys offense-től mindenképpen többet vártunk. A Rams-nél meg a tényleg, ahogy mondtad, nekem is nagyon tetszett, hogy azért visszatért Sean McVay itt a 2008-ra hasonlító offense-hez, amiben nyilván segített a jobb támadókhoz is, de szerintem a játék dizájnok nagyon jók voltak, sok screen volt, sok bootleg volt, sok félpályás olvasás volt, tehát kopszak nem kellett gondolkodni igazából, mert egy olvasás, azt A vagy B opció, és akkor oda dobod. Nagyon-nagyon sok ilyen játék volt, és ez fekszik Goffnak, tehát többet nem biztos, hogy érdemes tőle elvárni, ezt viszont nagyon jól végre tudja hajtani, és ez működött is. Úgyhogy lehet pozitívan tekinteni erre a Rams-re itt a 2020-as idén kapcsán, amit nem feltétlen gondoltunk a szezon előtt. Na hát akkor végigértünk a vasárnapi mérkőzéseken. Ugye legtöbben már csak kedden fogjátok valószínűleg hallgatni az adást, de úgy gondoltuk, hogy vicces lenne, hogyha megpróbálnánk jósolni a ma esti, vagy ma éjjeli, hétfőjeli két találkozóra, úgyhogy meg tudjátok hallgatni, mennyire sikerültek ezek a jóslatok. Kezdjük az első mérkőzés, ugye a Steelers Giants találkozó lesz, Patrik, mi fog itt történni?
Itt az NFC East meglepetései után én nagyon nehéz szívvel mondom azt, hogy egy könnyed Steelers siker fog születni, de alapvetően azt várom, hogy a Pittsburgh védelem nagyon-nagyon kontrollálni fogja ezt a mérkőzést. Nem sok pontot várok a Giants oldaláról, szerintem egy ilyen 13, hát max 16 ponton fogja őket tartani a Pittsburgh. Big Ben-től viszont egy tisztességes visszatérést várok. A Giants cornereiről ugye viccesen már beszéltünk itt a beharangozó adásoknál, hogy jócskán meg se tudjuk nevezni őket. Szerintem maga biztos Steelers győzelem fog születni. Hát nem tudom, mennyi lehet a spread, de még azt is mondanám, hogy spreaddel együtt is megmenném tenni most a Steelert. Úgyhogy ezt jósolnám. Aztán arra kerünk, hogy Giants győzelem, akkor jó, meglepődünk, de jelenleg még kevesebb esélyt látom ennek is, mint hogy a futballteam megverte az Eagles-t.
6 pont a spread egyébként a Steelers-re.
Az szerintem egész pontos. Én egy ilyen 10-13 pontos Steelers győzelmet lazán látom.
Ja, szerintem is ugye Jared áttette a Giants-re a tippet tegnap este az NFC East mérkőzés, illetve a Washington Eagles mérkőzés után, úgyhogy erre is van példa, hogy ezek után Giants győzelmet lehet várni, de azért én is egy magabiztos Steelers győzelmet várok, ilyen, nem tudom, 31-16, és akkor mondok egy végső eredményt is, aztán ki tudja, mi lesz belőle. És az első forduló utolsó mérkőzése pedig a Titans Broncos találkozó lesz. Hát neked ez egy ilyen utószülőnek ajándék is lehet, hogyha a Broncos nyerni tud. Jelenleg ugye a Titans 3 pontos favorit. Mit vársz a mérkőzéstől?
Hát vagy az a szülőnap ajándék, hogy nem, ezt nem tegnap kellett megjelennem, mert nem feltétlenül sok jót várok. Ugye Miller kiesése engem nagyon-nagyon lesújtott. Előtte sem voltam feltétlenül túlzottan bizakodó itt a Titans ellen, de akkor még úgy voltam vele, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó passzás lehet. A Titans támadó fala így konkrét kiesés, vagy hát távozása után lehet, hogy nem fog annyira jól működni, és sokban fogja tartani Tannehillt. Így azért Chubb sérülésből visszatérve nem is tudom, hogy 100%-osan egyedül nem biztos, hogy akkora nyomást fog tudni generálni. A corner sorról meg többször elmondtam, hogy én egy kicsit azért hiányosnak tartom, úgyhogy félek egy AJ Brown parádétól. Arról már nem is beszélve, hogy Alexander Johnson-on kívül a linebacker sor is nagyon-nagyon sérülékenynek néz ki, és akkor ugye Derek Henry parádé is jöhet, úgyhogy hát én egy Titans sikert várok, itt nem akarok jósolni, hogy mennyivel, meg hogyan, de most újra elvesztettem kicsit az optimizmusomat a Broncos irányába.
Ha semleges pálya lenne a meccs, akkor én is valószínűleg a Titans-re tippelnék, de hogy a Broncos szezon elején mindig rohadt jó otthon, ami valószínűleg azért van, mert magaslati levegőből szezon elején még nincs mindenki annyira jó erőnléti formában, úgyhogy én ezért tippelek elsősorban a Broncos, de tényleg nagyon szoros meccs lesz minden bizonnyal. Egy ilyen 24-21-es Broncos győzelmet mondjuk, amihez hasonlót várok körülbelül. Na, megvagyunk akkor az első heti összefoglalónkkal. A héten még megpróbálunk jelentkezni egy másik adással, de legfeljebb egy hét múlva ilyenkor találkozunk és kibeszéljük már a második fordulónak az eseményeit. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Jó szórakozást a hétfő esti mérkőzésekhez, vagy jó rövögést a majd mostani jósatainkhoz, a holnapi hallgatáshoz. Sziasztok!
Sziasztok!